Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra rendelte. Megírva találjuk Sámuel második könyvének 12. fejezetében, az első 15 versben a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Ekkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt héten lelkész családokkal nyaraltunk együtt, ugyanazzal a társasággal már vagy 10-12 éve, a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány szervezi ezt a lelkészhetet, és ez egyúttal egy töltekezés is, hiszen délelőttönként előadások vannak, meg úgy el lehet egymással beszélgetni a szolgálatról, gyerekeknek közben vannak jó foglalkozások, egész délután pedig lehet kirándulni, strandolni, de a lényeg az, hogy jó egymással beszélgetni lelkész testvérekkel. Az egyik lelkész testvér mesélte el következő dolgot. A gyülekezetében valahány évvel ezelőtt egy férfi elvált a feleségétől, de nem csak a feleségét hagyta el, hanem 3 tizenéves fiát is. 14, 16, 18 évesek voltak körülbelül. Éppen abban a korban, amikor egy fiúgyereknek talán a legnagyobb szüksége van egy apára, egy igazi apára. Éveken keresztül nem lehetett hallani a férfiról semmit, teljesen eltűnt. És hát ez egy nagyon fájó dolog volt, nem csak a feleségnek és a 3 fiúnak, hanem a lelkésznek is, aki nagyon sok energiát fektetett abba bele, hogy ez a férfi megtérjen, aztán a hitben növekedjen, és meglehetősen előre haladt már a hitéletben. Ez különösen fájó, mert ha egy olyan valaki megy el a gyülekezetből, aki eleve nem mutat sok érdeklődést az ige iránt, azt ugye az ember könnyebben lenyeli, úgymond. De hogyha valakiről azt látjuk, hogy érdeklődik az ige felől, és hogy odaadja az életét, és egyre többet akar Istenből, és aztán utána mégis szakít Istennel, hát az nagyon fájdalmas tud lenni egy lelkipásztornak. Éveken keresztül nem hallott hírt erről a férfiről, és azt mondja, hogy most újra jelentkezett. Nagyon érdekes a történet. A férfi új házasságot kötött, éveken keresztül élt együtt hitetlen feleségével, és az új feleség, hogy nem, megtért. Találkozott az evangéliummal, találkozott keresztényekkel nyilván, akik bizonyságot tettek neki. Részt vett talán egy evangelizáción, egy reménységfesztiválon, valami ilyesmin. A lényeg az, hogy megtért. És ez a férfi úgy érezte, amikor szembesült azzal, hogy az új felesége teljesen odaadta a szívét, az életét Jézusnak, hogy Isten most utolért engem. Most újra dönthetek, hogy vagy hozok egy végleges nemet, vagy pedig a bűneimet megbánva és megtérve újra elkezdem keresni Isten akaratát. A lelkész testvérnek e-maileket írogat mostanában, igen, szeretne visszatérni Istenhez. Az interneten hallgatja volt lelkészének a prédikációit, és ott van a szívében a vágy. Igen, szeretnék újra Jézushoz tartozni. Miért mondom ezt mindezt el? Mert az egyik dolog, amiről elgondolkoztam az ige kapcsán, hogy nagyon nem értjük Istent időnként. Mi lelkészek sem, és gondolom a testvérek sem. Nem értjük, hogy Isten miért enged meg dolgokat. Na, hogy a szenvedést miért engedi meg, arról mostanában, az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszéltünk, Isten tiszteleteken is, meg bibliaórákon is. Próbáltunk magyarázatot találni, magyarázatot keresni rá. De miért engedi Isten, hogy valaki ilyen hatalmasat bukjon? Hogy nem akadályozza meg? Miért engedi Isten, hogy valaki ekkorát bukjon, mint Dávid király, akiről pedig Isten kijelenti, hogy a szívem szerint való férfiú? Micsoda rang ez? Isten szíve szerint való férfi. És elbukik. Hatalmasat bukik, és csak csodálkozunk, hogy ez hogy történhet meg. Az a valaki, aki Isten erejével legyőzte Góliátot, az a valaki, aki csodálatos zsoltárokat írt, az a valaki, aki olyan hatalmasan megtapasztalta Isten jelenlétét, a Szentlélek erejét, Isten kegyelmét az életében. Persze zárójelbe hozzáteszem, hogy gondoltam már arra, hogy azért kellett Dávidnak elbuknia, hogy megszülethessen az a 32. meg az 51. zsoltár, amely zsoltárok aztán emberek millióinak jelentettek segítséget a bűn mélységében. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem! Milyen csodálatos ez a zsoltár, és milyen nagy kár lenne, ha nem lenne benne a Bibliában. De miért engedi Isten ezeket a bukásokat, mint az a férfi is, a lelkész kolléga gyülekezetéből elindul Isten útján, aztán egyszer csak azt mondja, hogy mégsem kell nekem az igazság útja, mégsem kell nekem a Szent Isten útja, hanem megyek bele a mocsokba, a sárba, a fertőbe. Vagy eszembe jut egy másik lelkész panasza, úgymond. Városban lelkészkedik, és van ott egy középiskola, nem egyházi, hanem állami középiskola, de úgy tapasztalta a lelkész testvér, hogy abban az állami középiskolában tudna foglalkozni a diákokkal. Az igazgató nyitott erre, a diákok is nyitottak, és van ott egy tanár, aki akadályozza az evangéliumot, aki akadályozza az ő munkáját, és azt mondja, nem hiszitek el, de a nagynevű XY gyereke ez a tanár. Most a nagynevű XY, az egyházban olyan nagy név, egy olyan valaki, aki nagyon sokat tett az egyházért, nagyon sokat tett Isten ügyéért, és az ő gyereke az, aki most az evangélium ellensége. És akkor az ember nem érti, hogy hogy lehet ez hívő szülők gyermeke ennyire elfordul, ennyire eltér, ahelyett, hogy segítené a lelkészt, ahelyett hátráltatja, ahelyett keresztbe tesz, ahelyett mindent megtesz azért, hogy megakadályozza az evangélium terjedését abba az iskolába, ahol pedig olyan nagy szükség lenne a diákoknak arra, hogy halljanak Jézusról, meg halljanak az igaz útról. Hogy lehet az? Elgondolkozunk időnként azon mi, akik nem hívő családban nőttünk fel, hogy hát ha valaki hívő családban nő fel, akkor nem itt kellene tartania, meg ott, meg amott, hanem sokkal előrébb kellene tartania, mint ahol én tartok. Hogy lehet az, hogy nem szárnyal a hitben, hanem éppenséggel ellene fordul a hitnek? Aztán persze a saját tapasztalatomból is mondhatnék példákat óriási bukásokról. És akkor néha megkérdezem, hol van az Úr Illés Istene? Ismerjük ezt a történetet, ugye, hogy Illés elragadtatik a mennybe, a tüzes szekéren, ott marad a köpönyege Elizeusnál, aki az utódja lesz, és akkor Elizeus megy hazafelé, próféta tanítványok távolról figyelik, hogy mi fog történni, és Illés palástjával rácsap a Jordánra, és fölteszi a kérdést, hol van az Úr Illés Istene? Csak Illéssel volt ott? És most, hogy Illés elment, elment az Úr lelke is? Vagy pedig itt maradt az Úr? És ezentúl is tud ugyanolyan hatalmasan cselekedni, mint ahogy eddig cselekedett. Hol van az Úr Illés Istene? És a folyó ketté nyílik, száraz lábbal kell át az utód, a próféta utód. Amikor ezt a történetet először olvastam, rögtön megmaradt bennem ez a mondat. És annyiszor fölteszem azóta ezt a kérdést, amikor látok dolgokat, amikor látom, hogy keresztények mekkorákat buknak, amikor látom, hogy milyen gyenge az egyház, amikor látom, hogy ezt a társadalmat már rég át kellett volna formálnunk nekünk keresztényeknek, és nem átformáljuk a társadalmat, hanem a társadalom formálja át az egyházat. És az egyház változik el a hitetlen társadalom képére és hasonlatosságára. És akkor fölteszem a kérdést, hol van az Úr Illés Istene? Hol van az Úr? Jézus Krisztus atya és a mi atyánk. Mert a Biblia nem arról beszél, hogy Jézussal együtt az Úr lelke is fölment a mennybe, és nekünk semmi nem maradt. A Biblia arról beszélt, hogy pünköstkor a hívők lelkébe töltetett a Szentlélek. És itt van az Úr, a te szívedben, meg az én szívemben. De nem értjük, hogy ha a Szentlélek lakozik bennünk, ha az Isten ereje lakozik bennünk, akkor miért totyogunk a sárban? És miért bukdácsolunk állandóan? Miért nem tudunk szárnyalni? Miért nem tudunk repülni? Miért bukunk akkorákat, mint Dávid király? Meg kinek megvan a saját élettörténete. Van egy-két szárnyaló ember, Teréz anya, meg Sztéló Gábor, és aztán állandóan rájuk hivatkozunk. De mi miért nem? Mi miért nem szárnyalunk? Miért bukdácsolunk? Nem értjük, nem tudom megmondani a választ. Csak azt tudom mondani, hogy sokszor nem értem Istent. Azt tudom az igéből, hogy a végén valami nagyon jó fog kijönni ebből az egészből. Azt tudom, hogy van örök élet, van mennyország, és tudom, hogy be fogunk oda jutni Jézusért, nem magunkért, nem a magunk érdeméért, hanem Jézus Krisztusért. A vége nagyon jó lesz. De hogy most miért vagyunk ilyen gyengék, holott a Szentlélek velünk van, nem értem. Mint ahogy azt sem értem, hogy Dávid király miért bukott ekkorát. Egy valamit viszont muszáj megértenünk, vagy ha nem is értjük, muszáj elhinnünk. Azt, hogy Isten nem mond le az emberről. Isten kegyelmes. Isten kegyelme végtelen. Isten nem mondott le Dávidról. Elküldi Nátán prófétát. Azt mondja, Dávid a szívem szerint való férfiú most elbukott, de én ugyanúgy szeretem őt továbbra is. És nem akarom, hogy végleg elvesszen. Kell nekem ez az ember. Azt akarom, hogy visszatérjen hozzám, és az enyém legyen. Nem mondott le Dávidról. Isten nem mondott le arról a férfiról sem, amit az ige hirdetés elején említettem. Nagyon csúnyán elhagyott engem ez az ember, mondja Isten, de adok neki még egy lehetőséget, vagy lehet még többet is, nem tudom. Hát, ha most a második felesége bizonyságtételére tud hozni egy igazi döntést, és egy igazi megtérés, egy igazi újjászületés következik be az életébe. És az örömhír ezen a vasárnapon, hogy Isten nem mond le rólad sem, aki most itt ülsz a templomban, és hallgatod az ő igéjét. Mert ez a történet tulajdonképpen rólad szól, rólad meg rólam. Miért kellene nekünk Dávid királyról beszélnünk? Magunkról kell beszélni. És az a történet most azért van, mert ez rólunk szól. Azt mondja Nátán próféta, hogy te vagy az az ember. És azt mondja most neked a Szentlélek az ige által, hogy te vagy az az ember. Te vagy az az ember, akiért ma is megszólal az Úr igéje által. Te vagy az az ember, aki annyira fontos vagy Istennek, hogy nem megy el szótlanul a dolgaid mellett. Te vagy az az ember, akit ez a történet mozgósítani próbál, hogy megtaláld benne a helyedet, hogy megértsd a sorok közt megszólaló személyes üzenetet. Te vagy az az ember, akinek könnyebb mások vétkét észrevenned, mint a sajátodat. Ugye Dávid királynak is könnyebb volt ítéletet hozni arról a gazdag emberről, halálfia az az ember, ilyen könyörtelennek lenni. Másokról könnyebb ítéletet mondanunk, mint magunkról. De te vagy az az ember, akinek számot kell vetned mindazzal, amit elkövettél és amit elmulasztottál. Dávid királynak sem az volt a dolga akkor, hogy a gazdag emberről ítélkezzen. Saját magáról kellett ítélkeznie. És Isten azt akarja, hogy ne mások fölött mondjál ítéletet, mint ahogy először Dávid tette. Dávid, hála Istennek, eljutott a megtérésre, és ki tudta mondani saját maga fölött az ítéletet. Vétkeztem az Úr ellen. Nem tudom, hogy ilyen röviden mondta-e, vagy hosszabban beszélgetett Nátánnal, de ebbe benne volt, hogy vétkeztem, én halált érdemlek, én poklot érdemlek. Saját magad fölött kell ítéletet mondanod. Saját gondolkodásod, a saját tetteid fölött, a saját szavaid fölött, ugye a saját mulasztásaid fölött. És te vagy az az ember, akinek fel kell tennie a kérdést, megbecsülöm, vagy megvetem az Úr hozzám intézett szavát. Dávid király előtt is ott volt a lehetőség. Elzavarhatta volna Nátán prófétát, vagy börtönbe vettethette volna, vagy megölethette volna. Hogy képzeled, hogy te, az egyszerű ember, ellenem a király ellen támadsz? Annak a királynak a kezében végtelen hatalom volt akkor. Megölethetett, akit akart. Megvethette volna az Úr igéjét, hála Istennek megbecsülte. Most itt van a kérdés velünk kapcsolatban, hogy amikor Isten igéje szól a szívünkhöz, akkor megvetjük az igét, és azt mondjuk, hogy ez nem rám vonatkozik, ez nem érint, de ha érint, sem érdekel. Vagy pedig megbecsüljük az igét. Igen, Isten igéje eltalált. Bűnbánatot kell tartanom, meg kell vallanom a bűneimet, és kérnem kell Isten erejét, hogy ezentúl másképp éljem az életemet. Te vagy az az ember, akit új irányba indíthat a bűnvallás és a bűnbánat. Te vagy az az ember, aki megtapasztalhatja Isten kegyelmét. És tovább megyek. Isten nem mond le a gyermekedről és az unokádról sem. egy haldokló nagymamának, hívő nagymamának ez volt a legégetőbb kérdése. Mi lesz a gyermekeimmel? Mi lesz az unokáimmal? Én megtértem fiatal koromban, és azóta is hiszek Jézusban, és hiszem azt, hogy őhozzá megyek. De a gyermekeim, az unokáim nem jó irányba haladnak. Mi lesz velük? Azt tudom, hogy Isten nem mond le róluk. Nem mond le róluk. A Találkozás című filmben van az a gyönyörű jelenet, már említettem máskor is, akkor azt mondja Jézus annak az embernek, hogy a nagymamádért, én megígértem neki, ő egy imaharcos volt, én megígértem neki, hogy mindent megmozgatok földön és égen, hogy az az unoka megtalálja Istent, és ne vesszen el. De olyan sok édesanyának és olyan sok nagymamának, biztos édesapáknak, meg nagypapáknak is megvan az aggodalma, de azért említem az édesanyákat, meg a nagymamákat, mert én főleg asszonyoktól hallom ezt az aggodalmat. Ezen a héten jutottam hozzá egy könyvhöz, most adta ki a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, az a címe, hogy minden gyermeknek szüksége van imádkozó édesanyára. Fern Nichols írta ezt a könyvet, aki a Közben járó Édesanyák Nemzetközi Szervezetének alapítója és elnöke. Én tudok már egy pár éve erről a Közben járó Édesanyák Szervezetéről, online mindig küldik a hírleveleiket, de ahogy ezt a könyvet kézbe vettem, még nem kezdtem el olvasni elejétől végéig, de megvan az a rossz szokásom, hogy úgy bele-bele olvasok itt ide-oda. És már is nagyon megérintette a szívemet ez a dolog. Azt írja a bevezetőben Fern Nichols, hogy három fiú gyermeke volt, és a legkisebb kislány, és a három fiút el kellett bocsátani az iskolába. Ez Kanadában volt, Brit-Kolumbiában, és ahogy elmentek az iskolába a gyerekek, akkor valami nagyon rossz érzés fogta el, hogy mostantól kezdve nem leszek ott mindig a gyerekeim mellett. Most jönnek majd a kísértések. Világi iskola, erkölcstelenség, kábítószer, alkohol, pornográfia, útszéli nyelvhasználat, mindenféle elméletek, amik meggyengíthetik a hitüket. Ó, Uram, imádkoztam hangosan, kérlek, óvd meg őket, add, hogy tisztán lássák a különbséget jó és rossz között, és segítsd őket istenfélő döntésekre jutni. De nem múlt el a nyugtalansága, sírt az Úr előtt. Egyszerűen elfogta a félelem, hogy a sátán hatalmába juthatnak a gyerekei. És azt mondja, drága atyám, kell, hogy legyen még egy anya, aki áldozna egy kicsit a drága idejéből, hogy velem imádkozzon. És akkor Isten eszébe juttatott egy másik édesanyát, Lindát, akit fölhívott telefonon. Linda, úgy érzem, mintha minden nap sötétségbe küldeném őket. Meg kell óvnunk a szíveiket az imádságon keresztül. Imádkoznál velem hetente egy órát a jövő héttől kezdve? És a válasz egy gyors igen volt. És így indult el a mozgalom, hogy az édesanyák, nagymamák ne maradjanak egyedül az aggodalmaikkal, hogy ne csak ők egyedül imádkozzanak azért a gyerekért, azért az unokáért, hanem elkezdtek összejárni, és együtt imádkoztak a gyermekeikért és az unokáikért. És ez a mozgalom most már kiterjedt 91 országra, 20 000 imacsoportra, több 100 000 résztvevővel. És ahogy belelapoztam a könyvben, az imádság által Isten csodákat tesz. Egy bizonyos történet az egyik USA-beli középiskoláról, 3000 fős középiskola, és megtudták a hívő édesanyák, hogy a diákok között elég sok drogdíler van, akik aztán öntik a többiek számára a drogot, és összejöttek és elkezdtek imádkozni. A rendőrség tehetetlen volt, a tanári kar tehetetlen volt. Az imádkozó édesanyák nem voltak tehetetlenek. Összegyűltek és imádkoztak, és addig imádkoztak, amíg ebbe a 3000 fős középiskolába a drogdílerek vagy megtértek, vagy elmentek az iskolából. És megszűnt a kábítószer probléma. És nagyon sok diák adta át az életét Jézus Krisztusnak. Az imádkozó édesanyák, amikor így összefognak, és összejönnek, és együtt imádkoznak a gyermekekért, meg a tizenévesekért, a kárhozatból imádkozzák vissza a gyermekeiket. De hát Jézus megígérte, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat az egyházon. Az azt jelenti, hogy valaki már ott van a pokol kapujában, de vissza tudjuk imádkozni, mert Istennek hatalma van kiragadni valakit a kárhozatból. Persze, és most jön a harmadik dolog, amit el szeretnék mondani az igével kapcsolatban. Persze azt látjuk, hogy a bűnnek, a rossz döntéseknek megvannak a következményei. Időnként kemény következményei. Isten azért kihirdeti Dávid számára, hogy milyen kemény következményei lesznek az ő bűnének. A legkeményebb az, hogy meghal a gyermeke, aki született Betsabétól. A bűneinknek azért megvannak a kemény következményei. Iszonyú sérüléseket okozunk saját magunknak is, és egymásnak is. És aztán ezeket a sérüléseket egy életen keresztül hordozzuk. És aztán csodálkozunk, hogy miért nem érzünk olyan felszabadult örömet, pedig meg lenne rá az okunk, mert ott vannak a sérülések múltbeli dolgok miatt, és azt hordozzuk azokat a sérüléseket. Magunknak is okozzuk, egymásnak is okozzuk. Itt egy ártatlan fiúnak kellett meghalnia. És nyilván ezt a sérülést aztán Dávid is és Betsabé is hordozták egy életen keresztül. Soha többet nem tudtak már olyan felszabadultan boldogok lenni. Pedig tudta Dávid, hogy ő a mennybe megy, és hogy a kisgyermek is ott van a mennybe. De a sérülést, az hordoznia kellett. És akkor megint feltesszük a kérdést, hogy miért itt egy ártatlan fiúnak kellett meghalnia a szülei bűnei miatt? Miért? Hát ebben is egy fontos üzenet van a számunkra. Értünk is meg kellett halnia egy ártatlan fiúnak, Isten fiának, Jézusnak. Ez az ószövetségi történet és az evangéliumot mondja el. Ugye sokszor szoktam mondani, hogy az ószövetség Jézusról beszél. Az ószövetség az evangéliumról beszél. Minden történet magában hordoz valamit, ami a megváltó Jézus Krisztusra utal előre. Ez a történet az evangéliumról beszél. Elkövetjük a magunk gonoszságait, elhagyjuk Isten útját, hatalmasat bukunk, de Isten kegyelmes marad. És Isten haragja egy ártatlan fiúra sújt le, Jézus Krisztusra, az Isten fiára. Mert a bűnnek megvan a következménye. Az, hogy Isten megbocsátja a bukásainkat, annak megvolt az ára. De azt az árat Jézus Krisztus fizette meg a kereszten. Amikor szenvedett és meghalt, akkor a mi bűneinkért fizetett meg. Te vagy az az ember, mondja neked Isten igéje most. Te vagy az az ember, akiért egy ártatlan fiú meghalt. Isten fia, Jézus Krisztus. És te vagy az az ember, aki ezért már nem élhetsz úgy, mint az előtt. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus, áldalak és dicsőítelek téged azért, mert te ártatlan fiú Istenként odaadtad magadat. Te vállaltad azt, hogy rád sújtson az a büntetés, amit mi érdemeltünk volna. Uram, köszönöm, hogy nem nézted el, hogy örökre el legyünk tőled választva. Köszönöm, hogy elhordoztad a bűneinket, mert a te kegyelmed végtelen. Uram, végezd el a szívünkbe azt, hogy ne vessük meg soha a te igédet, hanem megbecsüljük azt. Megbecsüljük az igét, amikor a bűneinkre figyelmeztetsz. Megbecsüljük a te szavadat, amikor a kiutat mutatod. Megbecsüljük a te szavadat, amikor megtérésre, új életre hívsz. Megbecsüljük a te szavadat, amikor megmondod, hogy hogyan kellene tovább lépnünk. Uram, végezd el a szívünkbe, hogy egészen neked adjuk oda az életünket, és egészen benned bízzunk, hogy te nem mondasz le rólunk. Uram, erősítsd meg a kegyelemben való hitünket. A kegyelemben való hitünket, hogy te nem mondasz le rólunk, és nem mondasz le a gyermekeinkről és az unokáinkról sem. Amen.